Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Lázár Ervin, a fehér tigris. Második rész.
Másnap már kora reggel káptam a főhalmagy és néhány szállító munkás állt a rács előtt. Ennivalót hoztak. Káptalan feljegyezte, mit szeretne Makkos Gábor ebédelni. Csodálkozva hallgatta, hogy a tigris nem nyúlt a lóhúshoz, vizet sem ivott. Úgy látszik, nem szokta még meg az új körülményeket, mondta. Aztán néhány udvarias mondatot váltottak, hogy hogyan aludt, hogy érzi magát, meg efféléket kérdezett a főhadnagy. Majd bejelentette, hogy kora délután újságírókat várnak a városba. Még néhány nagy külföldi lap tudósítója is eljön, mert kíváncsiak a fehér tigrisre. Megbeszélték, hogy az udvarra nyíló ketrezben tartják a sajtóértekezletet, és egyben arra is kértek áttalan Makkos Gábort, hogy a jövőjét illetően igyekezzék optimizmussal nyilatkozni. Mit nyilatkozzak? Kérdezte a fiatalember kissé idegesen. Káptalan erőltetetten, mosolyogva végighúzta kezét az arcán. Tudja, még semmi sem dőlt el. Ezek az események olyan szokatlanok, hogy nincs rájuk kész recept. Minden esetre bízzék. Nem lehet kétséges, hogy ön valamiféleképpen kiszabadul innen. Csak a módozatokat kell megtalálni. Az emberek elvitték a lóhussal telt melencét. Friss vizet hoztak, káptalan zsebre vágta a szolga Erzsébetnek szóló levelet. Személytelenül tisztelgett és elindultak. Az ajtóból hívta vissza őket Makkos Gábor. Egy üveg konyakot vagy pálinkát kért, mert reggelente szeretett lenyelni néhány kortyot, ez frissebbé, elevenebbé tette. A főhadnagy megint a sapkájához emelte a kezét, bólintott. A zajongás beszélgetés után furcsa volt a hirtelen ránehezedő csend. Rémülten gondolt rá, hogy egy teljes nap várja megint összezárva a tigrissel, a szabadulás lehetősége nélkül. Az újságírók délután 3 óratájban érkeztek. Nem voltak sokan, s legalább annyi egyenruhás is érkezett velük, mint ők maguk. Makkos Gábor undorral vegyes ellenszenvet érzett az egész ceremónia iránt. Arra, hogy a tigrist valóban nem fogja el golyó, nem tudommal, válaszolt. Néhány fotóriporter is érkezett, szüntelenül villogtatták vakuikat, ez főképp a tigrist zavarta, hunyorogva csavargatta a gyakát. Egy intermezzo némi bonyodalmat okozott. Az egyik külföldi fotós, akinek speciális gépéből a felvétel után néhány másodperccel ki lehetett venni a készfelvételt, valamit mutogatott a kollégáinak. Széles taglejtésekkel magyarázott, ellazított jobb keze körmével a kész képet ütögette. Többen köréjesedek lettek, főként az egyenruhások, és gyanakodva nézegettek, hol a fotós kezében lévő képre, hol a tigris meg Makkos Gábor felé. A képen ugyanis a tigris helyén csak egy homályos fehér folt világított. A képek minősége azonban végeredményben mellékes volt, mert a fehér tigrisről és a ketrezbe zárt emberről egyetlen tudósítás sem látott napvilágot. Sietette volna az időt, káptalant várta. Az esti órákban minden nap eljött. Meghallgatta Makkos Gábor kívánságait, néha közömbös dolgokról is váltottak néhány szót. Aznap már 1/2 órával előbb barátsnál állt. Levél? Kérdezte köszönés nélkül, mire káptalan kedvesen, szinte huncutkodva megvonta a vállát. Nem jár olyan gyorsan a posta, csak várjon türelemmel. Hogy van? Aztán a tigrisre terelődött a szó. Makkos Gábor fél fordulatot csinált, azt hitte ott áll mögötte, de az állat bent feküdt a szobában. Innen csak erőteljes hátát és a combjait darabját lehetett látni.
Még mindig nem evett?
Kérdezte a főhadnagy. Nem, mondta elgondolkozva Makkos Gábor, és azt hiszem a vízhez sem nyúlt. Bár lehet, hogy éjszaka iszik, nem tudom, nem emlékszem pontosan este mennyi víz volt a vödörben, majd megfigyelem. Aztán elgondolkozva hozzátette. Remélem, nem sokáig leszek a szolgálataira utalva. Nem találtak ki még semmit a nagy fejűek.
Azt hiszem, minden a maga viselkedésétől függ, mondta káptalan. Nem próbált megzökni?
De többször is.
És?
Makkos Gábor a fejét rázta, inkább elismerően, mint bánatosan. Nem, Ettől a tigristől nem lehet meglépni. Szolga Erzsébet válasza fogságának harmadik hetében, tehát jóval két héttel a levél elküldése után sem érkezett meg. Sokáig remélte, hogy az ezredes nével vagy Adriennel szót válthat, de már napok óta egyikük sem jelentkezett. Pedig néha éjszakánként öröngve rázta a csengőt, üvöltözött. Az öreg házvastag falai vízhang nélkül nyelték magukba a hangot. Megtörtént, hogy napokig feküdt egy helyben. Káptalan szólítására sem kelt fel az ágyról, nem is válaszolt. Az ételhozók még az előző napi szállítmányt is ott találták reggel a rács előtt. Egyik éjszaka halk neszekre ébredt, mint a kopogást hallott volna. Felugrott, a rácshoz rohant. A konyha túlsó bejáratánál sápatan állt Adrien, még a kilincset sem engedte el, nem is köszönt, amikor a férfit meglátta. Hogy el a lámpát? Suttogta. Figyelhetnek? De hát az Istenért mi van? Mert azt hittem elköltöztek. Nem, nem, csak megtiltották, hogy magával beszéljük. Nem is szabad mutatkoznom maga előtt. Ne haragudjon, anyám idegroncs lett már. Makus Gábor elhűlve hallgatta a lányt. Szorosan a rácshoz tapadt, szeretett volna Adrienhez közelebb kerülni. Látja, még én panaszkodom, mondta sziszenő nevetésre a lány. Sokat gondolok magára. Jöjjön közelebb, szeretném megfogni a kezét, mondta tompán Makus Gábor. Nem merek, ne haragudjon, nem merek. Makus Gábor a rácsnak nyomta a fejét. A halántékát embertelen fájdalmat okozva szorította a két vasrúd. De ha valami kívánsága van, és szeretnék tenni magáért valamit. Néhány pillanatig szótlanul álltak a sötétben, aztán Makus Gábor elvékonyodott hangon megszólalt. Konyakot, egy üveg konyakot hozzon, és adjon fel egy levelet. Fél óra múlva jöjjön érte. Konyakot csak holnap tudok hozni, suttogta Adrien, de erre a férfi már nem felelt. Visszament a szobába, meggyújtotta a villanyt, durván nekivágta a széket a tigrisnek, amikor leült az asztal mellé. Pár perc alatt elkészült a levéllel, kuszán gondolatról gondolatra ugrálva írt, sok betűt kihagyott, de nem javított ki benne semmit. Megcímezte a borítékot, lekattintotta a villanyt, és a levéllel odaállt a rácshoz. Várta Adrient. Nagy sokára jött vissza. Nagyon szerette volna, ha Adrien keze az övéhez ér, de nem ért össze a kezük. S a lány aztán már nem is szólt semmit, sietve, szinte menekülve ment ki a levéllel a konyhából. Másnap hiába várta Adrient. Reggel káptalan tüntető kedvességgel beszélt vele. Délfelé furcsa döndüléseket hallott, nem tudta mire vélni. Este meghallotta Adrien üvöltését, nem tudta pontosan kivenni, mit üvölt. Zavarta az öreg asszony behallott szó, jajveszékelése is. Valami olyasmit vélt hallani. Gábor, elvisznek, jaj! Aztán, mintha ezt a szót hallotta volna, hogy levél! De semmit nem értett pontosan, és egyszerre, mintha éles kés metszette volna el a kiáltozást. Csend támadt. Makus Gábor az asztalhoz ugrott, felkapta a kulcsot, a reszkető kézzel illesztette a zárba, kimászott a résen, felrántotta a konyha ajtaját, felüvöltött. A belső ajtón kívül egy széles, keresztpántokkal átlózott, tömör vasajtót talált. Belülről nem volt kilincse. Szűkölve feszítette neki a vállát. Az ajtó meg sem moccant. Makos Gábor erejét vesztve csúszott a küszöbre. A tigris félőrülten futkosott a konyhában, Makos Gábortól a rácsig. Egy-egy pillanatra reszkeze megállt a férfi előtt, megint parancsváróan, türelmetlenül, és mikor Makos Gábor a konyha kövére csúszott, a tigris felmardult, a vasajtóhoz ugrott, és még az ugrás lendületével jobb mancsát a keresztpántok kikszire vágta. A tömör vasajtó újnyi szélesen, a tetejétől az aljáig végig repett. Egyetlen lehetséges reakcióként elüvöltötte magát. Vissza! Vissza! A tigris lesúnyt fejjel, vinnyogva ment vissza a rácshoz, s bemászott az ajtón. Ez furcsa volt. Még soha nem hagyta egyedül Makos Gábort. Bár most nem is gondolhatott szökésre, hiszen a végigrepett vasajtó még mindig szilárdan állt az ajtókeretben. Másnap, amikor az ételhozók zajára kísérhetett a rácshoz, Szigorú, ráncba szedett homlokok, réstyre szűkült szemek és géppisztolycsövek fogadták. A fegyverektől megijedt, bár az is rögtön világossá vált előtte, hogy a kintiek félnek tőle. A vasajtón tátongó repedéstől megrémültek. Mi történt itt tegnap? Szólalt meg szemrehányó hangon. A főhadnagy nem a kérdésre válaszolt. Ön fogoly, mondta erőteljesen megnyomva a szavakat, és ebben a hangsúlyban az is benne foglaltatott, hogy Makos Gábornak itt nem lehet kérdezni valója. Köszönöm, hogy idejében fölhívta rá a figyelmemet. Káptalan lassan Makos Gáborra emelte a tekintetét. Ne csináljon semmi ostobaságot, vigyázzon. A szelíd hangtól Makos Gábor fölbátorodott, sziszegő gyűlölettel kiáltotta. Hát a leveleim? Mi van a leveleimben? Az üvöltésre a tigris megint kiugrott a szobából. Mozdultak a fegyvercsövek. Ne üvöltsön, suttogta káptalan. A tigrisre nézett. Szeretett szánalom meg harag kavarodott benne. Menj vissza, mondta gyöngéden. A tigris most hang nélkül ment vissza a szobába. Mi van a leveleimmel? Miért akarja tönkretenni? Kérdezte csendesen káptalan. Kicsodát? Nézett rá csodálkozón. Tudta ugyan, hogy csak Szolga Erzsébetről lehet szó, de időt akart nyerni, mert az a változat, hogy a lány tönkre megy, ha értesül a helyzetéről, ezébe se jutott. Azt a lányt, válaszolta a főhadnagy. Szolga Erzsébetet. Amikor a tiszt kimondta a nevet, Bak düh öntötte el, mint a legszemélyesebb szentül őrizet dolgaiba túrtak volna ocsmány szennyes kezekkel. Nyugodjék meg, mondta a főhadnagy. Ha igazán szereti, helyesli, amit tettünk. Mit csináltak? Megírtuk neki, hogy ön eltűnt. Valószínűleg külföldre szökött. Azt írtuk, nem tudjuk, miért tette. És neki azért írtunk, mert tudomásunk szerint ő volt az egyetlen, akivel ön kapcsolatban állt. Neki támaszkodott a rácsnak, erre elhagyta. És ő eddig egyszer sem írt. De igen, mondta káptalan, többször is. Nem sok értelme van, de ha akarja, behozhatom. Bizonyára engedélyezik. Fiszkok! Rohadékok! Sírva fakadt. Bement a szobába, az ágyra dőlt, rázta az okogás. A tigris odaállt mellé. Melegen, vigasztalni akarón nézett rá. A szeme barnának tűnt. Makos Gábor kinyújtotta a kezét, és megsimogatta a ragyogó, fehér, sejmes, tiszta szőrét. A tigris tekintetétől megnyugodott. Furcsa jó érzés ömlött szét benne. Nevetségesnek érezte korábbi félelmeit. Szolga Erzsébet leveleit csak másnap olvasta el. Habzsolva olvasott, pár óra múlva már betéve tudta Szolga Erzsébet leveleit. A világos, tisztán rajzolt betűkkel írt sorokból kiderült, hogy a lány még mindig nagyon szereti őt. És az elmaradt levelek nem bizalmatlanságot, hanem féltést ébresztettek benne. A meleg szavak furcsa módhatottak Makos Gáborra, ahelyett, hogy biztonságérzetét növelték volna, elgyengítették. Kínos reménytelenséget keltettek benne. Naposztat idegesen mászkált föl és alá a tenyérnyi szobában. Éjszakánként rosszul aludt, hánykorulott az ágyban, és számtalanszor arra riadt, hogy kiabál. Nyugtalansága átragadta tigrisre is, és a sok felesleges mozgás, ideges hang átmeneti jelleget kölcsönzött a lakásnak. Makos Gábor úgy érezte, élete változás előtt áll. Egy éjszaka koppanást hallott az ajtaján. Világos nyári éjszaka volt, a holdfénynél akár olvasni lehetett. Egyszerre emelték fel a fejüket a tigrissel, ebből gondolta, hogy nem halucinál. Kitárta az udvar, azaz a kifutó felé vezető ajtót. A rácsnál egy nő állt, hátulról érte a holdfény, körvonalai élesen kirajzolódtak, csak akkor ismerte meg, amikor megszólalt. Gábor, suttogta a nő. Mit keres itt, Adrián?
kérdezte hökkenten a férfi, és kilépett az ajtónyírásból. Azt mondta, szeretne egy üveg konyakot. Elhoztam. Maga elém mutatott, a rácson belül a földre tette az üveget. És az őrök? Hátulról jöttem. A kert felé intett. Ismerem a járást. Nem bántották magukat? Nem, nem. Az újvárosban kaptunk lakást egy bérházban. Én azért jobb szerettem itt. Ide jöhet, mondta a lánynak. Ne haragudjon, nem merek. A ház elejénél sietős lépések kopogtak.
Hé, van ott valaki?
Hallatszott egy férfi hang.
Én vagyok, mondta Makos Gábor. Levegőzöm. Beszélgetést hallottam, mondta gyanakodva az őr, és egyre közeledett, csizmái idegesen kopogtak a kövön. A tigrisnek beszéltem, mondta gyorsan Makos Gábor, és egyúttal egy ugrással kint termett a kifutóban. Az őr megtorpant.
Jó, jó, mormogta. Csak ne nagyon mászkáljanak ki éjszaka. Itt van úgy berezelve. Azt hiszi talán elfűrészelem azt a rohadt rácsot. A tigris felmordult, az őr felé ugrott, hátsó lábaira emelkedve fenyegetően támaszkodott a rácsnak. A fegyvere szó nélkül hátat fordított. Elindult a ház eleje felé. Ezzel egy időben Adrián is kiugrott a ház árnyékából, és eltűnt a kert bokrai között. Másnap reggel káptalan bekiáltott.
Makos Gábor, beszédem van magával.
Mit akar?
Lesz szíves kifáradni.
Fölkelt, átlépett a látszólag alvó tigrisen.
Az éjjel járt önnél valaki.
Semmi közük hozzá!
Ne ordítson, semmi szükség rá.
Ki ordít a fele ebbe a rohadt bagásba? Hordják el magukat!
Káptalan is megdődött.
Vegye tudomásul, hogy büntető szankciókat léptetünk életbe. Takarodjanak!
Káptalan előhúzta a pisztolyát. Összeszűkült szemmel célozta meg Makos Gábort.
Azonnal bemegy a szobájába.
A tigris ugrott. A rács, mint a vaj, hajlott előtte. Eldördült egy lövés. Makos Gábor ilyetten hasalt a földre. Valaki egy sorozatot engedett a tigrisbe, de oda se neki, az állat erélyes csapásokkal verte szét a rácsot. A kintiek jobbnak látták menekülni. Elhalt a futólábak robaja, a tigris tétován hátra nézett. Makos Gábor föltápászkodott. Kibújt a rács, tigris szakított a széles nyílásán. Egy darabig bámulta az ajtó repedését, majd intett.
Verd szét!
Az állat rávetette magát az ajtóra. A vasajtó nem egész egy perc alatt szétroncsolta a fordult kis sarkaiból. A tigris azon nyomban kiugrott, a kijárat felé rohant a folyosón.
Állj!
Kiáltott Makos Gábor. A tigris négy lábát előre feszítve fékezett. Körmei nyiszegve csúsztak a kövön. Tudott mit kezdeni magával. Először nagy szomorúság, aztán olmos fáradtság telepedett rá. A szétvert vasajtón keresztül visszament a konyhába. Átbújt a rács résén, lefeküdt, és azon nyomban mély álomba merült. Három napig nem történt semmi. A kintiek nyilván nem tudták eldönteni, mi történjék vele, és ő élvezte ezt a törvényen kívüliséget. Három nap múlva elfogyott az ivóvize. Ahogy a szomjúsága erősödött, úgy inalt el, felhőtte jókedve. Elgondolkozva nézett a tigrisre. Egy kútig el kell jutnunk. Élni akarok, mondta hangosan. A tigris, mintha értené, nagy lendülettel kifutott az ajtón, a kapunál leült, és várakozóan nézett hátra. Makos Gábor utána ment. A falhoz lapulva kikémlelt. Az utca két végén egy-egy tank állt. Na? Mondta a tigrisnek. Az állat azon nyomban kiugrott a tankok elé, tétován körülnézett, vajon merre induljon. Mindkét oldalról lőni kezdték. A tigris arra rohant, ahonnan az első lövést leadták. Makos Gábor a falhoz lapult, hallgatta az aszfalton megcsúszó lövedékek sivítását. A hangokból igyekezett rekonstruálni, mi történik odakint. A lövöldözés csak pár másodpercig tartott. Aztán meghallotta a felbőgő motorok hangját. Teljes gázzal menekülnek, Elmosolyodott. A tigris visszafutott, leült az utca közepén, és megint utasításra várt. Kikémlett a fal mögül, a tankok eltűntek, üres volt az utca. Elindult a legközelebbi közkút felé. Rádölt a nyomókarra, arcát a vastag sugárban csurgó víz alá tartotta. A friss víz, a jó levegő és a séta elkábította. Na öreg, szabadok vagyunk, mondta a tigrisnek. A főtér felé indult. A főtér is üres volt. Makos Gábor elindult, már csak pár lépés választott el a csemege üzlet ajtajától, amikor riadt kiáltás harsant. Makos Gábor még ebben a pillanatban tompa ütést érzett a bal vállában, és ezzel szinte egyidejűleg meghallotta egy lövés dörrenését. A vállához kapott. Nem érzett fájdalmat, de érzékeny ujjbegyei megérezték a felszakadt húst. A puskagolyó szakított a sebet. Meglőtték. A tigris a lövés pillanatában megperdült maga körül. Eliramodott a városháza irányába. Egyetlen ugrással termett fönt a városháza egyik első emeleti ablakában. Makos Gábor csak ekkor fogta fel az események jelentőségét, és torka szakadtából utána kiáltott. Vissza! Vissza! A tigris újra feltűnt az ablakban, fogai közt egy embert tartott. Engedd el! Engedd el! Üvöltötte Makos Gábor. A kiáltás azonban már ugrás közben érte a tigrist. Nehéz terjével úgy szelte át a levegőt, mint egy gazella. Makos Gábor vállához szorított kézzel rohant a tigris felé. A tigris a tér közepén zöldelő füves részre vonszolta a katonát. Ekkor már megteltek az emeleti ablakok kíváncsi fejekkel. Felbátorította őket, hogy a tigris haragja más ellen irányult. Makos Gábor rávetette magát a tigrisre, és elrántotta a katonától. Ilyetten nézte a katona halott fehér arcát, csukott szemét. Elengedte a tigrist. Itt maradsz, parancsolta neki. Oda kúszott a katonához, sértetlen karjával megrázta. Hé, ember, megsebesült! A katona megrázta a fejét, de látszott, ez csak önkéntelen mozdulat, motyogva megszólalt. Nem tudom. Maga lőtt rám? Kérdezte Makos Gábor. A katona feljajdult. Nem én. Látszott, hogy hazudik. Szóval maga, megmondhatja mindenkinek, hogy aki még egyszer rám lő, azt nem szedem ki a tigris karmai közül, érti? Újra érezte a nyilalló fájdalmat. Dühösen nézett a földön fekvő katonára. A városháza ablakaiban bámészkodó emberek felé fordult. Jobb kezével tölcsért formált a szája elé, és felkiáltott nekik. Ha még egyszer valaki rám lő, azt nem szedem ki a tigris karmai közül. Ezt jól jegyezzék meg! És ezzel, mint a színész, akinek véget ért a jelenése, hosszú léptekkel elindult a főtérről hazafelé. Az úton már lüktetett a sebe. Érezte, hogy egész testét kiveri a veríték. Mire az Attila utcába ért, már alig volt jártányi ereje. Éppen csak elvergődött az ágyáig, és belezuhant. Mikor magához tért, jó darabig nem mozdult. Aztán is csak a fejét mozdította meg, a tigrist kereste. Egykedvűen feküdt az ágy mellett. Ó, te rohadék! Suttogta Makos Gábor. Csak meg ne láttalak volna soha. Megdőlök miattad. Te. A tigris barátságosan nézett rá. Makos Gábor megadóan feküdt az ágyon. Már a szomjúság sem tűnt annyira elviselhetetlennek. Úgy gondolta, meghal.
Lázár Ervin, a fehér tigris. A második részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Lázár Ervin. A fehér tigris. Harmadik rész.
Másnap délfelé határozott lépések kopogtak a folyosón, nyílt a konyhaajtó, és egy dallamos hangot hallott. Gábor, merre vagy? Kiugrott az ágyból, oda támolygott az ajtóhoz, szélesre tárta, az öröm könnyei elhomályosították a szemét, de így is nagyon jól látta a konyha közepén álló mosolygó lányt, Szolga Erzsébetet. Szorosan átölelte, még sebe fájdalmával sem törődött, megduzzadt láztól égő karját, a lány nyaka köré fonta. Aztán fokozatosan elhagyta az ereje, szokatlanul élesen hasított vállából kín, elernyett, a lányra támaszkodott. Istenem, mit csináltak veled? Suttogott a lány, s betámogatta a szobába. A tigris ott állt a szoba közepén. Szobor mereven nézte őket. Ez az? Kérdezte a lány. Igen, mondta Makos Gábor, és bár nem akarta, hangjából érződött egy árnyalatnyi büszkeség. Azt akarta kérdezni Erzsébettől, hogy nem féle, de nem jutott rá ideje, mert a lány rászólt az útban álló tigrisre. Ne menj arrébb! Félelem nélkül barátságos hangon szólt, és mégis parancsolóan. A tigris azonban nem mozdult, csupán tekintetét emelte Makos Gáborra. Na, nem értetted? Mondta ingerülten Makos Gábor. A tigris odébb húzódott. A lány nem félt a tigristől. Úgy kezelte, mint egy makrancos, de azért kedves házi állatot. Azt is megszokta már első nap, hogy az állat nem engedelmeskedik parancsainak, így hát odébb akarta küldeni, mert útban állt, odaszólt Makos Gábornak. Mondd neki, hogy menjen arrébb. Aznap este már újra volt vizük és villanyuk is. Szolga Erzsébet húslevest főzött a konyhában. A lány megigazgatta Makos Gábor fej alatt a párnát, és ugyanazzal az erőrehajlással homlokához érintette a homlokát, és megcsókolta a szemét. Nagyon jó, hogy szükséged van rám, mondta. Mi az, hogy szükségem? Már rég nem élnék nélküled, válaszolta a fiú. Azt se tudják, hogy hozzád tartozom, csak az a nő. Miféle nő? Aki eljött értem, hogy jöjjek el hozzád. Makos Gábor izgatottan felemelte a fejét. Adrián, igaz? Jó volt. Igen, azt mondta, náluk voltál albérlő. Szóval nem magadtól jöttél. Azt írták, külföldre szöktél. Az a fő, hogy itt vagy. Makos Gábor megette a meleg húslevest. Mást nem is kívánt. Szinte azonnal elaludt utána. Késő éjszaka ébredt fel. Szolga Erzsébet ott ült mellette, fogta a kezét. Hát te? Miért nem feküdtél le? Jó volt itt ülni, mondta a lány. Lehet, hogy aludtam is kicsit. Na, nyomás az ágyba. Külön kellene aludnunk, Gáborka. Félek, hogy megnyomom a sebedet. Nincs másik ágy, mondta diadalmasan Makos Gábor, és különben sem fáj a kezem. Majd a jó oldaladra fekszem, mosolygott a lány. Ha ugyan van jó oldalam, toldotta meg a fiú, és ezen mindketten hangosan nevettek. A sötétben is lehetett látni, a hangra a tigris felemelte a fejét. Pár percig mozdulatlanul feküdtek, testük élével finoman érintve egymást. A fiú épp karja lassan a lány nyaka alá csúszott, magához szorította, és olyan erősen megcsókolta, hogy keményen összekoccant a foguk. A lány feléje fordult, egyszerében a fiú oldalára zúdított a szép, domború hasa felgyülemlett forróságát. Makos Gábor öntudatlanná vált az örömtől, és ekkor megszólalt Szolga Erzsébet, halk, bocsánat kérő, de nagyon józan hangon. Küld ki a tigrist. Makos Gábor riadtan nézett körül, mintha nem értené, miről van szó, aztán végre fölöcsúdott. Mindent megtesz, mondta keselnyésen, de nem hagy egyedül soha. Mindig itt aludt ebben a szobában. Jó fél óra múlva kezdte csak a lány simogatni Makos Gábor arcát, hizelkedve a nyakához nyomta a fejét. A görcs lassan engedett, bár megközelítőleg sem sikerült a korábbi révült állapotba jutniuk. Amikor már elnyetten feküdtek egymás mellett, a lány hirtelen megmerevedett, és sírós hangon felkiáltott.
Nézd!
Makos Gábor oldalt fordította a fejét, és jól látta, hogy a tigris felemelt fejjel, égő szemmel nézi őket. Erről az éjszakáról később sohasem beszéltek. Puhán egybe mosódva teltek a napok. Makos Gábornak úgy tűnt, mindig vasárnap van. Sebe rohamosan gyógyult. Egy szép napon elfogyott a pénzük. Szolga Erzsébet magával hozta egy havi fizetését, és némi kis megtakarított pénzét. A fiúnak is volt még valamije, de az egész együtt nem volt több, mint egy jól kereső főhivatalnok havi fizetése. Szolga Erzsébet pénzről sohasem beszélt a fiúval, így hát az meglepődve ült fel az ágyban, mikor a lány megkérdezte tőle. Mit gondolsz, kapok én itt állást? Állást? Mi a fenének? Ha már egyszer úgy tartanak, mint egy rabot, kötelességük gondoskodni rólam. Feküdj szépen vissza, mondta a lány, segített neki visszaülni az ágyra. A győzelem ízével feküdt hát a párnán, s a szokásosnál kissé keményebben, majdnem úgy, ahogy a tigrisnek szokott utasítást adni, így szólt Szolga Erzsébethez. Elmegy a városi rendőrségre, megkeresett káptalan főadnagyot. Elmondod neki, miről van szó. Csináljanak valamit. Ha két órán belül nem jössz vissza, kimegyek a tigrissel. A lány vitatkozni akart, mert semmi jogalapot nem talált arra, hogy őt is a város tartsa el, hiszen akkor ment ki a házból, amikor akart, és érzett magában annyi erőt, hogy Makos Gábort is eltartsa. Mégsem szólt, mert valami riasztotta a fiú hangjában, és amikor elhangzottak a parancsoló szavak, már maga is úgy gondolta, ez az egyetlen járható út. A rendőrség épülete előtt posztoló őrszem nem kérdezte meg a lányt, milyen ügybe jött, miért keresi káptalan főadnagyot. Sivár, keskeny folyosón kereste a 24-es ajtót. Kopogtatására meg sem várta a választ, azonnal megnyitott. Kérem, várjon egy kicsit kint, mondta káptalan, de Szolga Erzsébet félbeszakította. Nem érek rá várakozni, Makos Gábor ügyébe jöttem. Káptalan felpattant a helyéről. Szolga Erzsébet, inkább kijelentette, mint kérdezte. A lány meglepődött, kutatóan nézett a rendőrtisztre. Igen, az vagyok. Káptalan kijött az íróasztal mögül, katonásnak szánt meghajlással kezet fogott a lányjal. Találkozott már Makos Gáborral? Kérdezte. Nála lakom, mondta Szolga Erzsébet. Tudjuk, hogy hetek óta lakik nála valaki. Igen, én. Szolga Erzsébet nagyon vigyázott, hogy a hangja tárgyilagos legyen. Arról van szó, hogy elfogyott a pénzünk, valamiből élnünk kell. Gábort a tigris sehova nem engedi egyedül. Én nem ismerek itt senkit. Önöknek kell valami megoldást találniuk. Hol érte a lövés? A vállát, és ha nem jövök, hagyták volna elpusztulni. Káptalan felnézett a lányra. Én egyedül nem dönthetek az ügyükben, szabadkozva hozzátette. Kis csavar vagyok csak a gépezetben. Engem nem érdekel, hogy ki dönthet, ki nem. Gábor magához küldött, és ha nem megyek haza időre, attól való féltükben, hogy valami bajom esett, a tigris és gazdája utánam jönnek. Érti, főhadnagy úr? Káptalan kis gondolkodás után a belső zsebébe nyúlt, elővette a pénztárcáját, s négy darab papírpénzt adott a lánynak. Kölcsön, mondta, s holnap után jöjjön el újra. Jó, a lány elvette a pénzt. Telefonon is el lehet intézni, igaz? Természetesen, vágta rá túl gyorsan Káptalan. telefonáljon. Szolga Erzsébetnek mégsem kellett bemennie a rendőrségre. Telefonálnia sem kellett. Mert másnap, tehát a rendőrségrel megbeszélt látogatás előtt 24 órával, megjelent az Attila utcai házban, káptalan. Jól tudta, a rácsrendszer, a vasajtó rég a múlté. A Tigris szabadon járhat kellett a házban. Mégis bejött a folyosóra. Ki ez az őrült? Kérdezte még az udvaron kopogó léptekre Makos Gábor. Biztos az a rendőr, mondta lassan Szolga Erzsébet. A férfi nem tudta, milyen rendőrre gondol. Meglepődve fordította feléje a fejét, de már nem volt ideje befejezni a mozdulatot, mert káptalan megszólalt a folyosón. Haló, merre vannak? A nyitott ajtón át meglátta a folyosón áldogáló káptalant, s a rendőr is észrevette őt. Makos Gábor gyűlölködve nézte a tisztet. Mit parancsol? Megtárgyalták az ügyüket, mondta farccal káptalan. Mondja! Azt gondolják, nem jó, ha a Tigris itt van a városban. A Tigris ott van, ahol én, mondta Makos Gábor némi gőkkel. Igen, tudjuk, bólintott tárgyilagosan káptalan. Legjobb lenne, ha elköltözne a városból. Hova? Kérdezte Makos Gábor. Mit gondol, hova fogadnak be ezzel a Tigrissel? Nem más városba, válaszolta a tiszt. A hegyen berendeztek maguknak egy erdészházat. Ott kellene lakniuk. Az erdőben. És miért nem maradhatnánk itt? Nem ártunk senkinek. Félnek az emberek. Tőlem? Kiáltotta Makos Gábor dühösen. Nem öntől. Az ajtóban megjelent Szolga Erzsébet. Kurta pillantást vetett káptalanra. Makos Gábor felé fordult, ujjait lazán a fiú csuklójára fonta. Jobb lesz ott, mondta. Mindig szerettem volna erdészházban lakni. Jó, de van egy kikötésem, mondta Makos Gábor káptalannak. Parancsoljon! Szeretném, ha Adriánék visszaköltözhetnének ide. Jól érezték magukat itt. A főhadnagy megkönnyebbült. Semmi akadálya. Ahogy önök kiköltöznek, visszajöhetnek. Ha akarják, megnézhetik az erdei házat. Ha esetleg nem felelne meg, Makos Gábor félbeszakította. Megfelel. Ha maga azt mondja, hogy jó, akkor nincs mit nézegetni rajta. Káptalan hirtelenében nem tudta megállapítani, komolyan mondja, vagy gúnyolódik. De azért könnyedén meghajtotta magát, mint aki jól megszolgált, dicséretet kapott. Egy rabszállító kocsit küldtek értük. Makos Gábor ijedten nézte az ablaktalan szürke dobozt. Mit akarnak? Káptalan elmosolyodott. Bár valóban semmi jelentősége. Először én is bútorszállító kocsival akartam jönni, de azt mondták, nem megy el a hegyi utakon. Már csak azért is jobb ez a kisebb kocsi, mert én vezetek. És nem vagyok valami nagy menő. Egy böhöm bútorszállító kocsival biztos kutyaszorítóba kerülnék. Miért maga vezet? Hunyorgott Makos Gábor. Nem vállalta senki. Félnek. A város már most üres, pedig csak egy óra múlva indulunk. Makos Gábor boldogan ült a félhomályos fülkében, kezét Szolga Erzsébet vállára tette, és időnként megsimogatta a Tigris fejét. Csak az út vége felé kezdett szorongani. A kocsi döccenéseiből érezni lehetett, hogy elhagyott utakon járnak. Amint megállt az autó, káptalan kitárta az ajtót. A félhomályos kocsiba beáradt az őszi napsütés, és a hullani készülő falevelek, meg az eső áztatta avar szomorkás, mégis megkönnyebbítő illata. A kocsiból egy patak völgyére láttak. Szelíd, füves táj, néhány kecses, szinte tavaszinak tűnő, röppenni kész bokor, s a patakpartot jelző fűzek, s vízinövények cakkos vonala. A Tigris ugrott ki elsőnek, ügyet sem vetett az ajtókilincset szorongató káptalanra, hóbortos vidám futással iramodott el a patak felé, majd hogy bukfencet nem vetett. Látod, kell neki a mozgás, mondta Szolga Erzsébet. Makos Gábor nem is hallotta, elmélázva nézett a Tigris után. Boldog, mormogta. Akkor minden rendben, akkor nincs baj. A ház a réttel szemben állt, egy emelkedő aljában, közvetlenül az erdő szélén. nem egyszerű erdészház volt, annál nagyobb, méltóság teljesebb. Makos Gábor most már mosolygott. Hirtelen támadt jókedvében átölelte Szolga Erzsébet vállát. Jó lesz itt nekünk. A Tigrist nem érdekelte a lakás. Leheveredett az egyik szobában, úgy tett, mintha aludna. Arra szeretném kérni, mondta távozóban Káptalan, hogy az udvart ne hagyja el. És ha egy mód van rá, a Tigrist se engedje elkúszálni. Jó, jó, mondta. Nem megyünk sehová. Hát akkor minden csütörtökön jövök. Remélem, jól érzik majd magukat. Az erdei házban töltött első két hét mindörökre életük legszebb ideje maradt. A Tigris is felszabadultabb és barátságosabb lett. Makos Gábor életében először érezte, hogy otthona van. Szolga Erzsébet szabadon kijárhatott az erdei házból, néha be is ment a városba. Ehhez az erdőgazdaság keskeny nyomtávú kisvasútját vette igénybe. Szabarpuszta, a kisvasút végállomása, mintegy 2 kilométerre volt házuktól. Makos Gábor már Erzsébet távozása után 10 perccel nem érezte jól magát. Hosszan bámult ki az ablakon, majd céltalanul mászkálni kezdett a lakásban. A sétafikálástól a Tigris is ideges lett, szorosan gazdája nyomába szegődött, követte a fáskamrába is. Makos Gábor a fák között szeretett volna csavarogni, süppedős avarban gázolni, legalábbis menni, menni, kiszabadulni ebből a drótkerítéssel körülvett udvarból. A Tigrissel a nyomában bement a házba, magára kapta a felöltőjét, de már az előszobában tétova lett. Bizonytalanul lépkedett a kapuig, és a kilincset már meg se fogta. Nem mintha Káptalan parancsa miatt nem merte volna elhagyni az udvart. A tilalom eszébe se jutott. Csupán valami rossz előérzet kerítette hatalmába. Valami olyasféle, hogy az erdő veszedelmeket rejt. A fák között nem lenne biztonságban. Nem töprengett rajta, miért érzi így. Automatikusan gyalogolni kezdett a ház körül. Egymás után rótta a köröket. A Tigris mindenütt szorosan a nyomában, de most már a Tigristől se vett tudomást. Egyre jobban kínoszta Szolga Erzsébet hiánya. És amikor meglátta a közeledő lányt, a Tigrissel együtt rohant eléje. Visszafelé már maga sem hitte, hogy pár perce ideges volt. Rossz álomnak, félreértésnek tűnt az egész. Pár hét múlva észrevette, hogy a ház körül egy szabályos gyalogút húzódik. Járok egyet, vetette oda Szolga Erzsébetnek, és neki kezdett a ház körüli végesincs körözésnek. A Tigris a nyomába szegődött, és olyasféleképpen viselkedett, mint a vadászkutya, amikor gazdájával vad csapást követ. Szolga Erzsébet nem tudta mire vélni a fura szokást. Értette, hogy mozgásra van szüksége a férfinak, de miért csak azt az egyátkozott kört rója naphosszat? Csípőszelek suttyantak elő az erdőből. Lassan elromlik az idő, mondta Káptalan. Ha sáros lesz az út, csak havonta egyszer tudok jönni. Télen talán még annyiszor sem. A ház előtt álltak, mint a hárman, fütyörésző szélben. Téli ruhára lenne szükségünk, mondta Szolga Erzsébet. Gondoltunk rá, ki is utalták a pénzt, válaszolta Káptalan. Már meg is vehettem volna, de arra gondoltam, jobb lesz, ha maga veszi meg. Most be is mehetnél a városba, javasolta sietve Makos Gábor. A főhadnagy úr nyilván szívesen bevisz. Természetesen, bólogatott mohón Káptalan. Holnap megyek be, mondta szigorúan Szolga Erzsébet. Már megbeszéltem. Csendben álltak a kapuban, míg az erdő egyik kiszögellése mögött el nem tűnt a terepjáró. Kivel beszélted meg? Kérdezte Makos Gábor. A fővadásszal. Holnap megy be a kocsijuk. Milyen fővadásszal? A szabarpusztaival. Beszéltem már róla neked. Bácski Ferencnek hívják. Aznap Makos Gábor már nem gyalogolt. Hosszasan elüldögélt az udvarra néző ablak mellett. Nézte a drótkerítéssel körülfogott írtást. Ezzel a kerttel kezdeni kellene valamit, mondta. Majd fákat ültetünk bele, mondta Szolga Erzsébet. Másnap a városba menet Bácski Ferenc mellett ült a terepjáróban. A fővadász egy kebajuszos vékony ember volt. A zöld zekét úgy viselte, mint egy tábornoki egyenruhát. Mit gondol, lehetne a kertünkben fákat ültetni?
De még mennyire, mondta a fővadász. Jó, erdve itt a levény, gyümölcsfákat akarnak, ugye?
A fővadász szakkönyveket is ígért, és elmagyarázta, hogy a facsemeték számára jó, ha már most megássák a gödröket. Makos Gábor másnap nekilátott a gödörásásnak. Az esős időszakot átmenet nélkül váltotta fel a fagy. Az esővel te talaj megkeményedett, de Makos Gábort ez sem riasztotta. Káptalantól egy csákányt kért. A csákánnyal azonban nem dolgozott sokáig. Egy délután váratlan látogató érkezett. A tigris ott lebzselt a kertben dolgozó Makos Gábor körül, és bár bizonyára már jóval korábban észrevette a közeledő puskás férfit, ügyet sem vetett rá. Így Makos Gábor is csak akkor látta meg, amikor kint a kapu előtt elkiáltotta magát. Gyanakodva figyelte az idegent, és anélkül, hogy egy lépést tett volna feléje, oda kiáltott. Mit akar?
A feleségével szeretnék beszélni,
mondta a férfi. A tigris, mint a puskából lőtték volna ki, megiramodott az ember felé. Makos Gábornak elszorult a torka. Olyan régen volt már ilyen helyzetben, hogy hirtelen nem tudta, mit évő legyen. Csak hosszú pillanatok múlva. Amazott a kint a kapu előtt már a puskája felé kapott. Tudta magát elkiáltani.
Vissza!
A tigris fékezett, és visszasompolygott a gazdája mögé. Makos Gábor valami büszkeség félét érzett, és ki tudja miért szánalmat a kinti ember iránt.
Mit akar a feleségemtől?
Olyan természetesen mondta ki ezt a szót, feleségem, hogy hirtelen maga is meglepődött, hiszen most pont a életében először.
Azért jöttem,
mondta a puskás a félelem legkisebb jelenélkül.
Ugye a felesége orvos?
Nem orvos, védőnő. Amaz ekkor jött rá, hogy még nem is köszönt.
Jó napot, mondta. Bácski Ferenc vagyok.
Még folytatta volna, de Makos Gábor örömmel közbevágott.
Üdvözlöm, sokat hallottam magáról.
És odaballagott a kapuhoz, kezet adott a fővadásznak.
Szép állat,
mondta a fővadász, tekintetét makacsul Makos Gábor háta mögé szegezve. Makos Gábor maga mögé pillantott. A tigris nyugodt volt, nem látszott rajta ellenséges szándék.
A feleségem nagyon rosszul lett,
magyarázta a fővadász.
Gyereket vár, félek, hogy valami komplikáció. Ha megengedné, hogy Erzsike átjöjjön.
Hát a világod a legtermészetesebb, készségeskedett Makos Gábor, és már éppen fordulni akart befelé, amikor Szolga Erzsébet megjelent az ajtóban. Kapta magára a kabátját, és elsietett Bácski Ferenccel. Amikor Szolga Erzsébet megérkezett, Makos Gábor ilyen szépnek még sohasem látta. A szeme megnőtt, megfényesedett, áradt belőle az öröm. Lehuppant a székre. Kislányuk született, mondta.
Mire kiértek a mentők, már megvolt. Nehéz volt. Erzsébet lesz a neve. És mi leszünk a keresztszülei? Ferenc azt mondta, járhatnád vele az erdőt.
A fővadász...
Igen. Nagyon rendes ember, azt hiszem.
És a tilalom?
Az mondta, nem számít. Az ő tudta nélkül senki sem járhat az erdőn. Soha nem tudja meg senki.
És ő? Fejével a tigris felé bökött. Nem fél tőle. Látta, hogy egy szóra engedelmeskedik neked. Azóta nem fél.
Lázár Ervin, A fehér tigris. A harmadik részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14:06 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.